Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, önök az Inforádió e-heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Először arról hallhatnak, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint az iszlám állam továbbra is jelentős biztonsági kihívást jelent Európa számára. Szijjártó Péter erről a Kuvait városban tartott nemzetközi konferencián beszélt, ahol iraki, török, malajziai, szlovén, szaúd-arábiai és ausztrál kollégájával is tárgyalt. Herceg Zsolt összeállítása.
A külügyminiszter szerint az iszlám állam taktikát változtatott, új területeket foglal el, hogy ismét támadásokat indíthasson, és vissza akarja küldeni Európába az onnan érkezett úgynevezett idegen harcosait.
Európának most minden eddiginél szigorúbban kell őriznie és védenie a külső határait, hogy megakadályozza, hogy ezen korábban Európából a Közel-Keletre utazott, és az iszlám állam oldalán harcolt terroristák visszajöjjenek Európába, és ott újabb terrorcselekményeket kövessenek el.
Szijjártó Péter iraki kollégájával megállapodott arról, hogy Irak megadja a vízumot a februárban érkező új kontingens tagjainak, akiknek létszámát 150-ről 200-ra növelték. Az iraki katonákat magyarok tanítják meg a robbanó szerkezetek hatástalanítására. 20 sérült iraki katona Magyarországon kap gyógykezelést, Magyarország és Irak pedig rövidesen aláírja a két ország gazdasági együttműködéséről szóló dokumentumot. A külügyminiszter török kollégáját arról biztosította, hogy Magyarország támogatja Törökország küzdelmét az illegális migrációval szemben, és elhangzott, hogy a két ország kereskedelmi forgalmának értéke 2017 végére meghaladta a 3 milliárd dollárt. Magyarország Malajziával is köt egy gazdasági megállapodást. A két ország kereskedelmi forgalma tavaly 31%-kal bővült. Arról is megállapodás született, hogy 40 malajziai hallgató ösztöndíjjal tanulhat Magyarországon. A szlovén külügyminiszterrel egy határkeresztező út idei forgalomba helyezéséről, valamint a magyar és a szlovén gázvezetékek, illetve villamos hálózatok összekötéséről tárgyalt Szijjártó Péter. A külügyminiszter szaúd-arábiai kollégájával a közel-keleti békefolyamatról és az arab-öböl térségének konfliktusairól beszélt. Megerősítette, hogy a régió stabilitása stratégiai fontosságú Magyarország számára. Találkozott az ausztrál külügyminiszterrel is, aki február 22-én hivatalos látogatást tesz Magyarországon, ahol a visegrádi országok külügyminisztereivel egyeztet. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Németh Zoltán. Elkészülhet az új roma, vagy inkább egy szegénység elleni stratégia, jelentette ki az Európai Parlament néppárti alelnöke Járóka Lívia. Az elmúlt napokban egy EP delegáció térképezte fel a magyarországi nők helyzetét.
Nagyon az elején vagyunk, tényleg a legkisebbekkel kell kezdeni, de az oktatásba csak külön fektetni egyedül nem lehet, mert itt nagyon szoros családkövetésre van szükség, és arra, hogy a szülők oktatáson keresztül, képzésen keresztül visszakerüljenek a munkahelyekre. Itt ide gyárak kellenek, ugye nagyon fontos, hogy a romák vissza találjanak az agráriumba, a mezőgazdaságba, szóval örömmel mondták ott el a helyiek a terveket is. Szeretném, hogyha ez a tapasztalat, meg a jelentés, amit készítenek, az alátámasztaná az érveinket, és ezzel szélesebb körben is meg tudjuk nyerni az Európai Parlament tagjait. Az előző jelentésre 97% mondott, igen, 97% szavazta még. Így az Európai Bizottságot már könnyű volt felszólítani, hogy cselekedjen, és az Európai Tanács így meg tudta szavazni most, és a tanács elé fog kerülni. És hát nem tudom, hogy Bulgária elnöksége alatt ez még lehetséges-e. Az ugye július 1-én lejár, de utána az osztrákok jönnek, és nagyon remélem, hogy ebben az évben a tanács elfogadja a következő roma stratégiát, ami tulajdonképpen én nagyon szeretném, hogy ez egy szegénységi stratégia legyen, most már 110 millió ember érintett, aminek csak a 10% a maximum roma, tehát ki szeretném tágítani, és mivel már konkrét integrációs gyakorlatokat is be tudunk mutatni, ideje, hogy a pénz ellenőrzésének is egy sokkal strukturáltabb formája legyen az EU-ban, és hát erre ösztönözzük a tagállamokat ebben a dokumentumban.
Beütemezett látogatás volt, politikai felhangok nélkül, tette hozzá Járóka Lívia, aki elmondta még azt is, hogy az Európai Parlamenti Delegációnak egy szocialista, egy liberális és egy zöld párti tagja is volt. A A biztonságos közlekedés érdekében lép fel a szocialista Újhelyi István, az EP szakbizottságának alelnöke.
Az egymással kooperáló, intelligens közlekedési rendszereknek az angol kifejezéséből jön ez a CITS szó összetétel, amit hát most már egyre többen használnak Brüsszelben, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy mindig tudjuk, hogy ez mit jelent. Én a közlekedési bizottság alelnökeként kaptam ezt a nagy csomagot, hogy raportőrje legyek, tehát én legyek a felelőse ennek a jelentésnek, amely mindannyiunk életét nagyban befolyásolja majd. Miről is van szó? Az egymással folyamatosan kapcsolatban lévő közlekedési gépjárművekről, amelyek nem csak egymással vannak kapcsolatban, hanem a közlekedési táblákkal, az út menti különböző rendszerekkel, és egy központi nagy aggyal is, amely jelentősen csökkentheti a balesetek számát, nagyon komoly hatása lehet a környezetszennyezés csökkentésében. Ahogy említettem, a biztonság és a kényelmi szempontok is rendkívül izgalmasak, és gondoljunk csak bele, hogy néhány éven, vagy talán egy másfél évtizeden belül ott fogunk tartani, hogy az egymással kooperáló, egymással kommunikáló közlekedési rendszereknek köszönhetően valóban eljön az önvezető autóknak a világa, egy egészen új típusú közlekedési kultúra.
A jelentésről első körben a következő heti bizottsági ülésen szavaznak, majd heteken belül az Európai Parlament is dönthet róla. Az uniós tagállamokban élő kisebbségek védelméről és megkülönböztetésének tilalmáról szóló határozatot nagy többséggel fogadták el a képviselők Strasbourgban február 7-én. Csáki Pál, a határozat kezdeményezője, mérföldkőnek nevezte a kisebbségvédelem terén az elfogadott dokumentumot. A Felvidéki Magyar Közösség pártjának EP képviselője hétfőn Pozsonyban beszélt a határozatról.
Az Európai Bizottság, mint a jogok őre, 12 hónap múlva kezdjem el ennek a monitorozását, tehát a végrehajtását. Tehát van itt egy garancia arra, hogy az egész nem fut el a semmibe, hanem az Európai Bizottság 12 hónap után készít egy jelentést az Európai Parlament számára, hogy mi történt ezzel az anyaggal, és az Európai Parlamentnek kötelezően foglalkoznia kell ezzel a készülő jelentéssel.
A nemzeti kisebbségek védelméről szóló múlt héten elfogadott határozat 13 év szünet után az első jelentős, a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó dokumentum, amelyet az EP elfogadott. Február 28-án plenáris ülésen tárgyal a mézjelentésről az Európai Parlament. Ezt követően az EP képviselők március 1-én szavaznak a dokumentumról, mondta Erdős Norbert, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Európa nem önellátó, és a mézpiac 40%-a az Európán kívülről érkezik be. Ennek a 40%-nak nagyon jelentős része Kínából. A Kínából beérkezett mézeknek pedig 20%-a bizonyítottan hamisított.
Az európai méztermelés mintegy 260 ezer tonna, míg a magyar 25-30 ezer tonna között mozog évente.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
A jövő hétvégén esedékes uniós csúcs előtt az összes tagállamba ellátogatott az Európai Tanács elnöke Donald Tusk körútjáról nem sok minden szivárgott ki a sajtóban. Ennek hátteréről Németh Zoltán kérdezte Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét.
Olyan kérdésről van most szó, olyan EU csúcsról van szó, egy kicsit szabadfogási Európai Uniós csúcsról van szó. Ugye ez egy informális találkozó, ráadásul abban a sorozatban illeszkedik, amit Tusk még kitalált néhány hónappal ezelőtt, és megpróbálja tulajdonképpen bemelegíteni a vezetőket a fontos stratégiai döntések előtt. És ennek a része az is, hogy az Európai Tanács, van egyfajta pedagógia is benne, az Európai Tanács tagjai megvitatnak nagyon fontos jövőbe mutató kérdéseket. Ugye ezek közé tartozik, hogy mi lesz 2019 után, hogyan fog kinézni az intézményi rendszer. Nagy változások nem lesznek, hiszen szerződésmódosításra nincsen lehetőség, de azzal természetesen ilyenkor mindig elérkezik, mikor egy ciklus véget ér, hogy az intézményi rendszert egy kicsit mechanizmusokat újra lehet gondolni, ugye van egy erre vonatkozó jogszabály is. És aztán a másik kérdés, ugye a keretköltségvetés, ott is ugyanis felmerül. Tehát a Tusk igazából itt annyit tesz, hogy felmér ilyenkor, felméri, teszteli a hangulatot a tagállamok között.
És hogy látod, konkrét elképzeléseket, változtatásokat vázol fel, vagy magát, a helyzetet dobja ki az asztalra?
Tusk mindig azt csinálja, hogy sugal is természetesen, tehát nem csak passzívan befogadja és esetleg feldolgozza azt, amit hall. De az is természetesen fontos, hiszen az állam és kormányfőknek a bizalma belé van helyezve, és neki nagyon fontos konszenzus kereső, kompromisszum kereső szerepe van.
Tehát kvázi nem olyan javaslatokkal, nem olyan konkrét javaslatokkal áll elő, mint mondjuk szerdán Jean-Claude Juncker, aki mondjuk azt mondta, hogy az Európai Bizottsági, illetve a tanácsi elnöki posztot össze kellene vonni, illetve egyéb más konkrétumokat mondott. Tehát akkor Tusk az nem ennyire konkrét.
Így van, nem ennyire konkrét. Tusknak a szerepe inkább moderáló szerep. Tehát ő tulajdonképpen egy vitát levezet, a tematikát azt ő határozza meg, a csúcsidőpontját ő tűzi ki, de neki nincsen olyan jogköre, hogy az Európai Tanácsnak, ugye, amely nem jogalkotó, ezt hangsúlyozunk azért, hogy nem jogalkotó szerve az Európai Uniónak az Európai Tanács, stratégiai döntéshozó, iránymutató, ennek a vitáit tehát megpróbálja tematizálni. Juncker szerepe az Európai Bizottság oldalán, viszont pedig tényleg az, hogy javaslatokat tegyen, nem minden területen egyébként, de főleg olyan területeken, ahol jogalkotást von maga után.
Mi az oka annak szerinted, Zoli, hogy erről a Tusk körútról olyan túl sok minden nem szivárgott ki a sajtóban?
Én azt hiszem, hogy össze lehet gerebézni egyrészt, ilyen, például Sebastian Kurzzal, az osztrák kancellárral tartott egy sajtótájékoztatót, annak utána lehet nézni, de az tény és való, hogy egy felületen nem jelenik meg ez a 20-valahány találkozó. Ráadásul vannak olyan találkozók, amelyek egy nap alatt 2-3-at is lebonyolított. Azért nem egyébként, mert ezeknek nagyon van egy eleve egy diszkrét jellegük. Ugye ilyenkor ő megszondáztatja az tagállamok vezetőit, kíváncsi a véleményükre, és ezt próbálja utána zanzásítani egy kicsit, és a csúcsra, mert a csúcs elérkezik a csúcs napja, akkor kiküld egy levelet a tagállamok vezetőinek, és ráadásul most Tusk úgy készül házi feladatként a következő informális EU csúcsra, ami jövő pénteken lesz, hogy két jegyzetet is fog készíteni a tagállamok vezetőinek, egyfajta szamárvezető lesz a vitához, és azt a célt szolgálja egyfajta kérdőívként, hogy a legfontosabb kérdésekben kikéri a véleményüket. Ne felejtsük el, ez nem egy döntéshozó Európai Uniós csúcs találkozó lesz, hanem arról fog szólni igazából, hogy a tagállamok vezetői nagyon fontos kérdésekben, jövőben mutató kérdésekben szint valljanak, és ebből valamilyen irányba induljon az Európai Unió egészen.
Gyivai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.